Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt főigazgató úr, kedves megjelentek! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Csillagok, Csillagképek, Tudomány Mátyás király udvarában című kiállításának megnyitóján. Elsőként felkérem Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, mondja el köszöntőjét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, vendégeink! A tudományt pedig vagy égi ihletből, vagy pedig fáradtságos munka árán lehet megszerezni. Ezt Mátyás király mondta, ezekkel a szavakkal fordult a Galeotto Marciohoz, az olasz humanistához, aki Mátyás életének eseményei számos anekdotikus feljegyzésben megörökítette. Ma se nagyon tudnánk a tudomány lényegét máshogyan összefoglalni, talán én a vagy szó helyébe az és szót tenném, tehát ihlet is és fáradtságos munka is kell a tudomány megszerzéséhez. Szinte közhely, hogy Mátyás korának egyik legintelligensebb, legműveltebb uralkodója volt, számos kortársa dicsőítette a tudását, az érdeklődését a tudományok és a művészetek iránt. Mégis okoz némi meglepetést, még annak is, aki ismeri ezt a korszakot, hogy ilyen mélységű volt kapcsolata a tudománnyal és a tudással. Német és itáliai csillagászok, orvosok, teológusok, történetírók, művészek adták egymásnak a kilincset Mátyás udvarában. A Magyar Királyság felkerült a világ műveltségi térképére. Pannoniából második Itáliát akart csinálni, mindenfelé megmutatta, idehozta valamennyi tudomány kiváló szakembereit. Ezt megint nem én mondom, hanem Antonio Bonfini mondja, ugyancsak a Mátyás udvarát leíró olasz tudós. Mi látogatók álmélkodhatunk azon, hogy azok a tudósok, polihisztorok, akik akkoriban magyar földre kerültek, milyen eredményekkel gazdagították a világtudományát. Azt gondolom, hogy ma is erre kellene törekednünk, ma is azt kellene elérnünk, hogy egyrészt a magyar tudósok, akik már megvannak, akik itt vannak, maradjanak itt, garabítsák tudásunkat és a világ tudását, és minél több kiváló tudóst tudjunk megnyerni annak, hogy rövidebb-hosszabb ideig Magyarországon tartózkodva külföldi tudós a magyar tudományhoz ilyen módon hozzájáruljanak. Ebben az értelemben tehát ez a kiállítás talán egy fontos példát is mutat arra, hogy merre kellene nekünk is, vagy merre kell törekedni, milyen irányba kell a magyar tudomány és művészet kultúra támogatását minél inkább előre vinni. Mátyás tudósai közül ki kell emelnünk Johannes Müller von Königsberget, vagyis latinosított nevén Johannes Regiomontanus, aki a korának legnagyobb matematikusának és csillagászának számított. Talán egy kicsit szakmai elfogultság, hogy őt emelem ki, de azt hiszem, hogy jogosan. Nagyon jelentős a trigonometriához kötődő munkássága, és hát csillagászati megfigyeléseiből talán érdemes kiemelni azt, hogy már itáliai tartózkodása idején azt a következtetést mondta le, hogy az uralkodó Ptolemaioszi geocentrikus modell nem állhatja meg a helyét. Így tehát a kopernikuszi forradalom fontos előfutára volt. Egyébként nem csak ezzel a megfigyelésével, hanem megint egy kicsit szakmai elfogultság, mondja, tehát ez belőlem, azokkal a módszerekkel, amiket a trigonometria a szögfüggvények elmélete és a szögfüggvények táblázatainak megalkotása területén elért ezek az eredmények a bolygópályák későbbi számítása során fontos módszereket jelenthettek, nyújtottak. Magyarországon Budán fejezte be Mátyás királynak ajánlott Tabula Primi Mobilis című művét, amely éppen ezekkel a függvényekkel, azokat a táblázataival foglalkozott. Több hozzá kapcsolódó dokumentum is található lesz a kiállításon. Hölgyeim és Uraim, a kiállítás révén megismerkedhetünk egy eleven a világra nyitott, annak megismerése érdekében erőfeszítéseket tevő magyarokból és külföldiekből álló társaságot, Mátyás királyt is és környezetét. Bár azóta több mint fél évezred telt el, kutatóként ma sem kívánhatnánk magunknak jobb környezetet és több támogatást. Fáradtságos, de élvezetes munka lehetett ennek a kiállításnak a megszervezése, aztán úgy kellett volna mondanom, hogy fáradtságos, de ihletett munka, hogy visszautalja Mátyás szavaira. Mint látni fogják, ez átfogó képet nyújt és elmélyíti tudásunkat Hunyadi Mátyás és a tudomány kapcsolatáról. Köszönöm mindazoknak, akik ebben a munkában, a kiállítás megalkotásában részt vettek, az MTA Könyvtár és Információs Központnak, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának, valamint az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának, a munkatársainak. Minden látogatónak, a tudomány iránt kívülállóként érdeklődőknek és az ide látogató tudósoknak is kellemes és hasznos időtöltést kívánok.
Most pedig Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója mondja el egy nyitó beszédét, és mutatja be a karbókorvinát.
Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Kiállítást nem önmagáért rendezünk, mint ahogy a történelmet sem azért tanulmányozunk, azért olvassuk, hogy ebben önmagunknak puszta örömet szerezzünk. Lehet természetesen így is, de akkor szokta megkérdezni a pragmatikus elme, hogy akkor miért. Általában az emberi cselekvés valami másért is történik. Kiállítás azért is rendezünk, mert felidézünk aktuális gondolatokat a múltból, és a múltból felidézett gondolatokkal, a múlttal üzenünk a mának. Hogyha nem tudunk üzenni a mának, akkor nem biztos, hogy nagyon jó a kiállításunk. Természetesen a mának üzenni egy nagyon összetett dolog és nagyon nehéz dolog. Hiszen üzenni kell sokféle tudományos közösségnek, üzenni kell a társadalom más csoportjainak, és természetesen olyan eszközökkel kell tennünk, hogy a mindig változó ifjúsági szemlélet is megfelelő módon kötődni tudjon az üzenet módjához. Különben nem megy át az üzenet. Mátyás király mindig aktuális téma. Természetesen trónalépésének 560. évfordulója kínálja is az alkalmat, hogy Mátyás királyra emlékezzünk. De sok más alkalom is kötődhet az ő életművéhez. Ugye Mátyás király idején Magyarország Európa egyik nagyhatalmának számít. Sokan mondják középhatalomnak, de azért, hogyha felidézzük, hogy Mátyás jövedelmei némely évben ötszörösére haladták meg az angol király akkori jövedelmét, a 7. Henrik, vagy mondjuk a 11. Károly francia királynak háromszorosa, tehát a háromszor annyi jövedelme volt, mint a francia királynak. Önmagában ez a szám, ugye napjainkban inkább csak a gazdagsággal próbálunk erőt mondani, de ezek a számok, ez a tény tulajdonképpen mutatja ezt a nagyhatalmi jelleget. Uralkodó volt, és az uralkodásában tudatos volt. Tudatosan készült az uralkodásra, és tudatosan készült arra is, hogy az uralkodása folyamán miként viszonyuljon a tudományhoz. Ugye a magyar tudomány ünnepség sorozatba illeszkedik a kiállításunk, és ezért is helyeztük a központjába a kiállításnak Mátyás és a tudomány viszonyát. Természetesen nem akarok abba a hibába esni, mint mondjuk a 18. század második felének tudós társaságról álmodói, akik elmondták, hogy ha lett volna egy olyan nemzeti királyunk akkor a 18. században, mint Mátyás volt a 15. században, akkor nem lenne gond egy magyar tudós társaság megalapítása, vagy a magyar nemzeti könyvtár, nemzeti múzeum megalapítása. De nem akarok azt mondani, hogy ezek, hogyha lenne egy Mátyás királyunk, de ez az uralkodási forma azért sok szempontból felidézhető, és akár visszaállható. Csillagok és csillagképek. Ugye ez a kiállítás cím nem csupán azért választatott ki, mert a kiállítás központjába csillagászok, vagy csillagászati módszerek és ilyen tudomány áll, hanem azért is, mert visszautal a 2008-as Vitéz János kiállításának a címére is. Ugye Vitéz János, esztergomi érsek, Váradi püspök majd esztergomi érsek, volt az egyik olyan szereplője Mátyás király kulturális és tudománypolitikájának, akire ő biztosan támaszkodhatott, legalábbis 1471-ig. És a király támaszkodott is rá. A tudománypolitikájában tudta, hogy intézményeket kell alkotni, és aztán az intézményeket, amelyeket megalkotott mecénásként, hagyni kell dolgozni, működni a saját intézményi logikájuk mentén. Hiszen ha már létrehozták őket, akkor ők vélhetőleg tudják, hogy az a funkció, amit vállaltak, milyen formában szolgálja leginkább annak a közösségnek a javát, amelyre egyébként támaszkodik királyán vagy egyéb más mecénásokon keresztül. Ugye most már lerombolódott az a kép a Jagelló korról, hogy a Mátyás király nagysága után egy dekadens kor következett, mert pontosan tudjuk, hogy az a vetés, amit Mátyás király idejében elvetettek, nagyon jól működött, az intézményrendszer nagyon jól működött, Mohácsig mindenképpen, de 16. század közepéig egész biztosan, és ez azért volt, mert hagyták önállóan működni. Főúri, de elsősorban főpapi udvarok sorra vették át a budai királyi udvarban meghonosított szokásokat, szerveződtek tudományos műhelyek, és ezeknek a udvaroknak dokumentált az aktív, folyamatos párbeszéddel kapcsolata, pontosan azért, hogy ez a tudományos cél, és az a általános cél, hogy a magyar királyság lakosságának kulturális és tudományos színvonalát emeljék, megvalósuljon. Meg is valósult, nagyon jól dokumentáltan tudjuk most már, hogy a jagellókori középpapság jelentős része egyetemet végzett, Ez egy olyan eredmény azért, amit nem lehetett volna, tegyük hozzá Zsigmond, Anzsuk, Zsigmond és Mátyás király nélkül. Mátyás király tehát tanult az elődöktől is, de nagyon komoly és határozott tudással és szándékkal, érzékkel hagyta saját korának tudósaira azt, ami a tudósoknak a dolga. Ennek utalt arra, hogy Johannes Regiomontanus matematikai módszerekkel már eljutott addig a gondolatig, egyébként Kopernikus is csak matematikai módszerekkel jutott el, addig, hogy valami baj van a tolemaiusi világképpel. Tegyük hozzá rögtön, hogy az ókortól kezdődően sejtették, állították is, hogy ez így nem stimmel. Legutóbb ez az egész filmszerűen ugye az Agora című filmben jelent meg, ahol a filozófus nő a halála pillanatában jön rá a megoldásra, ez természetesen egy filmbeli megoldás, de már nincs ideje leírni, hogy mi is a probléma ezzel a világképpel. Ezt csak azért említem és azért idézem vissza, mert a Mátyás király főtörekvése, illetve a ő környezetének a itáliai, dalmát, cseh, délnémet tudósoknak a főtörekvése az volt, hogy a antik kultúra teljességét egy bibliotéka latinába és egy bibliotéka grékába gyűjtsék össze. Persze másoknak is volt ilyen törekvése, Cosimo de Medici már korábban, 1440-ben, amikor a magánkönyvtárát felajánlott egy ilyen célra, a San Marco kolostorban, próbálkozott ezzel, csak hát ugye Firenze belső viszályai azért nem tették lehetővé, hogy szerves építkezés legyen. Mátyás király mecénásként ezt meg tudta valósítani. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát megvolt a kornak az a szándéka, az a tudása, hogy visszatekintsenek az ókori nyúló hagyományra, és úgy próbáljanak újat mondani, hogy a teljes szövegkorpuszt elolvasták, és megtalálják benne a saját koruknak megfelelő újítási alapot. De nem csak a humanista filológia alapjaihoz szolgáló kódexeket hordta össze, hanem természetesen az uralkodás technológiához a jog alapvetően hozzátartozik, jogi kódexei is voltak, és hát természetesen a uralkodást legitimálni is kell. Ezt napjaink politikusai elfelejtik. Azt gondolják, hogy ami legális, az legitimis. Pedig távolról sem legitim, ami legális. Természetesen nagyon fontos a legalitás. És mindenki komolyan is kell venni. De a legitimációra, hogyha nem fordítanak figyelmet, akkor diszonancia keletkezik a társadalom és az uralkodó rétegek között. Az Anzsuk is legitimálni kívánták magukat. Gyönyörű szép emlék keletkezett ebből több. Például a Képes Krónika, vagy az Anzsu legendárium. Ugye ez az Anzsu legitimációs folyamat mentén keletkezett. És hát természetesen Mátyás király udvarába is jöttek a történetírók, voltak is Magyarországon történetírók, és ő erre nagy hangsúlyt fektetett, hogy a magyar királyság és a magyarok története valamilyen szinten a kor humanista tudományossági szintjén megjelenhessen. És hát természetesen ez a kiállítás arra is utal, hogy az értelmiség hogyan viszonyul a hatalomhoz. Mindig közel kerülni szeret hozzá. Akkor is, hogyha egyébként kényelmetlen számára, de szeret a hatalom környezetében élni. Ilyenek vagyunk. Ez az emberi természetnek is a része. És van, amikor esetleg nem is az uralkodó szándéka szerint, de egy kicsit túl kompenzáljuk magunkat. Többször felmerül a szakirodalomban, hogy Ludovico Carbo, Ernst Zsigmonddal való beszélgetései során is egy ilyen túlzásokba eső dicséret íródik le Mátyás király tetteiről és Mátyás király személyéről. Igen, ez egy kortárs értelmiséginek adott esetben a kicsit talán túlzó odafordulása a mecénáshoz. Ahhoz a mecénáshoz, akinek a mecénatúrájához viszont nem kell kénység. Maga ugye a párbeszéd, ez a dialógus Firenzében került másolásra, és ma már azt is tudjuk, hogy egy Nikolaus Mascatinus nevű másoló másolta, és díszítette ezt a kódexet, és hát természetesen azt is írja a szakirodalom, én is csak innen tudom biztosan, hogy a kódexen lévő címer, az egy korábbi Mátyás címer, egy körmöci aranyon szereplő, 1461-es veretésű körmöci aranyon szerepel ez, és a másoló vélhetően Ferrarába valamelyik magyar útját magyaron keresztül, mert fordulóban voltak ezek a pénzek, már onnan is találhatta, onnan másolta le. Ludovico Carbo ismerte, ugye Janos Pannoniuszt, ennek vannak dokumentumai, de a mű már akkor keletkezett, amikor Vitéz János és Janos Pannonius meghaltak, már nem bírták a királyi kegyet, a mecénatúrát. Ennek ellenére nyilvánvaló Carbo fontosnak érezte, hogy a Mátyás dicséretét írásban is rögzítse. Ernst Zsigmond maga is egy olyan szereplője a Mátyás kornak, amelyik kiválóan példázza a Mátyás hagyomány, Mátyás teremtette tudományos kultúrát és a kulturális politikát. Tegyük hozzá rögtön, hogy egy kortársa és talán sorstársa egy bizonyos tekintetben már eljutott arra a szintre is, hogy Európa szinten nagyon újító legyen. Nevesen egy Jakobus de Hungária nevű férfiról van szó, aki egyébként szintén padovai diák volt, majd Vesalion bíboros környezetébe került, és aztán elkerült a mai Elszász, hivatal akkor is Elszász volt, Elszász területére, és 1476-ban meghívták egy ottani bencés iskolának a megreformálására, és egy olyan javaslatot tett, hogy nem csak latin, görög és héber iskolára van szükség, hanem egy Scola Saracenicára is, tehát nagyon fontos, hogy az arab közvetítési szövegekkel is foglalkozni tudjanak. Csak azért mondom, hogy visszautaljak elnök úrnak arra a gondolatára, hogy az a tudományos világ, amelyik nem képes olyan személyeket kinevelni, hogy nemzetközileg is újító gondolatokkal bírjanak, az nem kellőképpen hatékony, és lám, Mátyás idején ez a Jakobus de Hungária egy ilyen típusú személyiség volt. Egyébként egy héber iskolát is alapított a volvéri héber közösségnek, a zsidó közösségnek. És azért mondom, hogy Ernst Zsigmonddal bizonyos értelemben sorstárs, hiszen Ernst Zsigmond is egy kikeresztelkedett zsidó ember volt, lett bécsi püspök. Aztán, vagy vélhetőleg Jakobus de Hungária is, így lehetett a Magyar Királyság nemese, hiszen hogyha nem keresztelkedik ki, akkor nem állhatott volna, de héber tudása minden esetre dokumentáció szerint. Összességében tehát a Mátyás kiállításunk, Mátyás király, tudomány Mátyás király udvarába, az én olvasatomba ezeket a tanulságokat első körben tudja önöknek nyújtani. Szeretnék az intézmény vezetőjeként köszönetet mondani elsősorban a Magyar Tudományos Akadémiának, elnök úrnak, Barnabás Beáta főtitkárhelyettes asszonynak, a Magyar Tudomány ünnepei rendezvényekért felelős főtitkárhelyettesnek, a tudomány ünnepe programtanácsának elnökének, hogy lehetővé tették ennek a kiállításnak a megszervezését, hiszen ennélkül az anyagi támogatás nélkül nem tudtuk volna ezt megtenni, és hogy megköszönjük a kölcsönző intézményeknek külföldön és idehaza azt, hogy kölcsön adták tárgyalatot. Az üzenőfalon ugyan olvashatók, engedjék meg azonban, hogy fél perc alatt elsoroljam őket. Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a Herzog August Bibliothek Wolfenbüttelben, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, az MTR Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja, a Jagelló Egyetem Múzeuma, az Országos Széchenyi Könyvtár és a Sárospataki Református Kollégium Tudományi Gyűjteményének nagy könyvtára. Köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak, a kézirattár, elsősorban a kézirattár dolgozóinak, és külön népszerint is szeretnék köszönetet mondani Varta Lajos csillagász történésznek és Farkas Gábor Farkasnak, az Országos Széchenyi Könyvtár régi kutatványtárnak vezetőinek, illetve Orbán Áronnak, aki az ELTE, MTA ELTE Humanizmus lendületkutató csoportnak a tagja. És hát természetesen a kiállítás tervezőjének és kivitelezőjének a Foka Art Restaurator műteremnek, és legfőképpen pedig a kiállítás rendezőjének. Eckler Péternek, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár főlevéltárosának, Zsoldos Endrének, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatójának, Tóth Gábornak, a könyvtárunk régi nyomtatványtárának dolgozójának, és Molnár Andreának, aki a kézben tartotta a szervezést, szerkesztette a kis kísérő füzetet, és hagyta szakadni idegeit a kiállítás különböző problémáját. Köszönöm szépen a figyelmet!
A kiállítás koncepcióját Zsoldos Endre, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, és Eckler Péter, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár a főlevéltárosának korunkbetője.
Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt megjelentek! A kiállítás címe, ugye alcíme Csillagászat Mátyás király idejében. Én most elmondanám, hogy a csillagászat mint olyan mit jelentett ebben az időben, milyen színvonalon állt és mit tekintettek annak. Tehát első kérdés az, hogy miért is pont a csillagászat. Szeneca már mondta, hogy nincs olyan lomha, eltompult és földhöz ragadt ember, aki ne egyenesednék föl az isteni láttán, és ne emelkednék föl teljes lelkével, legalábbis ha valami új csoda ragyog fel az égen. Hát egyrészt ugye azért foglalkozunk a csillagokkal, mert szépen. Másrészt ugye más indokot is lehetett találni. Temesvári Felbárt írta a Stellariumban, hogy amikor arról beszélt, hogy Szűz Mária milyen tudományokat ismert, ismerte az asztronómiát, mivel a Szentírásban szó van a csillagokról és a csillagzatokról. Ezekről szóló tudomány az asztronómia, tehát szükséges a teológiához, következésképpen a boldogságos Szűz tudta. Tehát a csillagászat egy igen szükséges és fontos tudomány volt. A középkorban a csillagászat egy úgynevezett köztes tudomány volt, ami a matematika és a filozófia között létezett, tekintette arra, hogy matematikai módszereket használt, de mégsem volt tiszta matematika. Ugye mindkét oldalt megnézhetjük. A filozófiából ugye előírásokat örökölt a csillagászat, hogy a világnak hogy kell működni. A Föld van középen, a világ közepén, körülötte keringenek körpályákon a bolygók, egyenletes körmozgással, és azon kívül a legutolsó bolygó után van a firmamentum a álló csillagokkal, és azon fölül pedig a szentek, boldogok, angyalok lakhelye, az Empyreum. El az ábra Johannes Tolkoffnak a Stellarium című kódexéből származik, Wolfenbüttelben található, és ugyanaz az ábra ki van állítva a kiállítóteremben is. Tehát ez volt a filozófiai előírás, ezt kellett a csillagászoknak teljesíteni, és úgy leírni a bolygók mozgását, hogy ez egyrészt a jelenségeket is megőrizzék, másrészt meg ezek az előírások teljesüljenek. De hát ugye teljesen nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy probléma van ezekkel az előírásokkal, ugyanis az évszakok nem egyenlő hosszúak. Ezt egyébként tetszőleges ilyen kalendáriumban megnézi valaki, egyszerűen napok összeszámlálásával látszik, hogy valóban nem egyenlő hosszúak az évszakok. Ebből az következik, hogy a nap mégsem mozog egyenletes sebességgel a Föld körül. Hát ez probléma. Ptolemaiosz II. Századi alexandriai csillagász volt az, aki végső formába öltötte a csillagászati megoldást. Itt két ábrát mutatok. A egyik, a egyszerűbb, az a nap mozgása, a másik, ami ezen az oldalon van, az egy tetszőleges külső bolygó mozgása. Ő úgy oldotta meg, hogy a F, az a Föld, az a világ központja, körülötte van a legkülső kör, ami megfelel a zodiákusnak. Azon látjuk ugyanis a napnak, illetve a bolygóknak is a mozgását. Fölvett egy epsilon távolságra levő D pontot, ez a deferenskör központja, és úgy gondolta, hogy a nap ezen a deferenskörön mozog egyenletes körmozgással. Viszont mi az F pontból nézzük, tehát nekünk már is nem lesz egyenletes körmozgás. Tehát egyrészt ugye a változó hosszúságú évszakokat meg lehetett magyarázni, ugyanakkor teljesült az a feltétel is, hogy a nap az egyenletes körmozgással mozog, még ha nem is teljesen a Föld körül. Ugye apró problémát jelentett, hogy a nap a deferensen mozog, mi viszont a ekliptikán, tehát a zodiákusban látjuk a mozgását. Tehát ez a számolásokban problémát okozott, ott a kiegyenlítés névvel jelölt szöget kellett neki kiszámolni, és ez nem volt teljesen egyszerű. Egy külső bolygó esetében ugye más problémák merültek föl, időnként látjuk, hogy mennek így az égen, visszafordulnak, egy kicsit visszafelé mennek, majd ismét mennek előre. Tehát egy egyszerű, sima körmozgás ezt nyilvánvalóan nem tudja. Ptolemaiosz megoldása az volt, hogy a deferens körön felvett egy kicsi kört, ami az epiciklus nevet viseli, és a bolygó azon megy. Tehát látjuk, amikor a B bolygó eljut ide, akkor azt látjuk, hogy visszafelé mozog. Majd megint előrefelé mozog, és közben az egész mozog előre. Tehát ezzel le lehet, a paraméterek helyes megválasztásával le lehet írni a bolygó mozgását. A másik újdonság, amit bevezetett Ptolemaiosz, hogy nem a D deferens pont középpontja körül mozgott egyenletes körsebességgel a bolygó, hanem az E ekváns pont körül. Ez ugyanolyan távolságra van a D-től, mint a D és az F közötti távolság. Ez az ekváns volt az, ami miatt valójában Ptolemaiosz nagyon nem szerették a középkorban, mert ez egy ad-hoc feltételezés, igaz, hogy emiatt jól le tudta írni a bolygómozgás, de nem volt szép. Ugyanakkor például a Hold esetében, ahogy a főigazgató is mondta, tehát problémák voltak. Az epicikluson, hogyha hozzánk közel van a Hold, akkor jóval nagyobbnak kellett volna látni, mint amikor az epicikluson tőlünk a legtávolabb van. Azonban mindenki tudja, hogy ilyen borzasztó nagy különbségeket nem látunk a Hold esetében. Tehát voltak itt problémák bőven. A Föld középpontúságának a megőrzésére, ez egy középkori elképzelés, tehát hogy lehetett ezt kimagyarázni. Ezek a bolygók egy úgynevezett orbitban mentek körbe, valójában nem ők mentek, hanem az orb vitte őket körbe. Hát ez egy gömbhéj magyarul. Most föltételezték, hogy ez a gömbhéj nem homogén, hanem három részből áll. A középpontja a C, ami a világ középpontját jelenti, és van ez a kicsi kör, a zöld gyűrűszerű rész, aminek már a középpontja viszont a deferens kör középpontja, a körül mozog ebben a kis fehér sávban a epiciklus, illetőleg hát a nap esetében a nap, de a másik ábrán látszik, hogy az epiciklus is, majd utána, hogy ismét a világ középpontja legyen a középpont, ez a másik zöld gyűrű alakú rész. És ezzel a hármas összetételű korban meg lehetett oldani azt, hogy egyrészt a nap mégis a deferens körül mozog, de az egész a Föld körül, tehát nem sérült ez a filozófiai előírás. A másik oldalon ugyanez van, csak egy bolygóra, egy külső bolygóra, illetve meg a Vénuszra. Na most ezeket a modelleket Ptolemaiosz leírta, hogy hogy kell kiszámolni, szögfüggvényekkel, de hát ő nem színusz meg koszínuszt használt, ami önmagában nem voltak túl egyszerűek a középkori ember számára, hanem húrokkal. De ő is látta, hogy ez így nem lesz túl egyszerű, és ő maga is megadott táblázatokat, amiknek a segítségével egyszerűen ki lehetett számolni a bolygó pozícióját. A középkorban ezeket a mohamedán tudósok nyomán továbbfejlesztették, a 13. században jelentek meg az Alfonsz táblázatok, amiket a 14. század elején a párizsi csillagászok, akiket egyébként mind Jánosnak hívtak, továbbfejlesztették, és itt láthatjuk a OSK-ban őrzött Alfonsz táblázatnak a részleteit. Itt 60-as rendszerben használtak mindent, tehát az évszámot át kellett számolni 60-as rendszerre, az első táblázat azt mutatja, a második táblázat pedig a napnak a közepes mozgását. Ez nagyon egyszerű, valójában annyit tesz, hogy a 360 fokot, ami bejár a nap egy év alatt, elosztjuk 365-tel, mert annyi nap van egy évben, és akkor megkapjuk, hogy kb. 59 percet tesznek egy nap alatt. Ez van itt a táblázatban, és a 60-as rendszer miatt tulajdonképpen elég volt egy táblázatot csinálni. A alternatíva, ami például a Tolhoff-féle stelláriumban látunk, ott napokra, hónapokra, évekre van megadva, jóval bonyolultabb táblázat. Magyarországon a csillagászoknak az előzményei eléggé kevéssé ismertek. Amit tudunk, hogy a pécsi egyetemi beszédek, ami körülbelül a 13. század végén, 14. század elején keletkezett a nevével ellentétben feltehetően Budán, ott abban található beszédvázlatok elég sok csillagászati utalást tartalmaznak. Ez nem véletlen, ugyanis a többek között a teremtés magyarázatához kellett ismerni a csillagászatot, hogy a második nap teremtődött a firmamentum, a negyedik napon a nap volt meg a bolygó. Tehát ha ezt egy el kellett magyarázni, hogy mi történt, akkor tudni kellett, hogy azok micsodák. Ugyanakkor udvari asztrológusok voltak feltehetőleg az összes királyunknál, Nagy Lajos esetében van tudásunk róla, tehát Küküllei János a krónikásra írta, hogy szenvedélyesen művelte a csillagászatot, ami nyilvánvalóan esetünkben inkább az asztrológiát jelentette, és a villani krónikában le is írják, hogy amikor ment hadjáratot, tehát hadjáratot vezetett a Itáliában, akkor eleve úgy indult el, hogy az ő udvari asztrológusa megmondta, hogy az mikor szerencsés elindulni, és vitte magával. Nevét sajnos nem tudjuk. Már itt tartott a csillagászat, amikor Mátyás trónra lépett, és hogy az ő ideje alatt mi történt, azt majd a kiállításon látni fogjuk. Köszönöm a figyelmet!
Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt főigazgató úr, hölgyeim és uraim! Megtisztelő pillanat, megtisztelő alkalom, hogy ebben az intézményben, ebben az épületben, jeles hallgatóság előtt és ennek az eseménysorozatnak, ünnepi sorozatnak a keretében pár szót, pár gondolatot elmondhatok arról, hogy milyen gondolatok, milyen elvek mentén próbáltuk meg a szervezésben segítséget nyújtó kollégákkal, barátokkal ennek a kiállításnak az elméletét, vázát kalibrálni, fölvázolni. Hogyha Mátyás király és a tudományok munkacímet választjuk egy kiállításnak, valójában vissza kell menni a Kályához és Vitéz Jánossal, egész pontosan az Redna Jánossal, vagy János Város püspökkel, János Esztergomi érsekkel kell kezdenünk. A művet főfa. és a kultúrára rendkívül fogékony főpap, esztergomi érseki rezidenciája már önmagában túlmutatott egy főpapi székhelyen. Kiváló tudósok, külföldi tudósoknak is a helyszíne volt, ahol találkoztak, eszmecserét folytattak, olykor vitatkoztak egymással. Ezeken a találkozókon, ezeken a megbeszéléseken tudjuk, hogy részt vett Janus Pannonius, a zseniális költő, a kora rendkívül érdekes alakja a Galeotto Marzio, kora legnagyobb matematikus és csillagász Johannes Regium Montanus, az itáliai dobogós teológus Giovanni Gatti, általunk régebben Ilkus Mártonként ismert Marcin Bilica, lengyel csillagász, és tudjuk, hogy Mátyás is látogatta ezeket a rendezvényeket. Tudunk arról a vitáról, amit Esztergomban folytatott Giovanni Gatti teológussal. Ezek alapján mondhatjuk azt is, hogy a tudomány szervezésének az egyik forma éppen ez a püspöki, illetve érseki székhely volt, de emellett voltak mások is. Tavaly volt 550. évfordulója annak, hogy Pozsonyban egyetemet alapítottak. Az univerzitás alapításában oroszlán része volt az érseknek. Kiemelkedő oktatói között megtaláljuk a korábban már az előbb már említett Giovanni Gattit, Marcin Bilicát és Johannes Regium Montanust. Kutatások alapján valószínűsíthetjük, hogy talán az Artes fakultás, valamint a teológia lehetett talán ennek az egyetemnek a fő erőssége, kevesebbet tudunk az orvosi és jogi karról. Nem tudjuk, hogy egyáltalán volt-e orvosi kar, és abban sem vagyunk biztosak, hogy a jogi kar mennyire volt erős fakultása ennek az intézménynek. Az egyetem után, illetve az egyetem mellett, vagy még azelőtt említenünk kell Auerbachnak a nevét. A kiemelkedő képességű bécsi professzor, matematika professzor, már korábban kapcsolatba került Magyarországra. Tudjuk, hogy Vitéz már Váradi püspöksége alatt kapcsolatban volt vele. Vitéz próbált őt Magyarországra hívni. A találkozó, illetve a meghívás sajnos nem sikerült, de a kapcsolati gyümölcsei megmaradtak. A kiváló csillagász több munkát is készített Vitéz kérésére, és ezeket a műveket ismerjük kéziratokból, nyomtatványokból. 1480-81-ben Magyarországon volt Johannes Tholhoff, szintén német csillagász, Mátyás udvari asztrológusa volt, a képen látható már ismertogáló illusztráció a Wolfgang Tebben őrzött Tholhoff koordinának az egyik részlete. Más Giovanni Gatti nevét már említettem, más domonkos teológus és külföldi teológus is volt Magyarországon, érkezett Magyarországra, tanított ki, így például Péter Schwarz, akit a szakirodalomban, illetve a balatoni nyelvű forrásokban Petrus Niger, vagy Petrus Nigri néven is ismerhetünk. Főigazgató említette a történeti forrásokat, vagy történeti írói műveket, historiográfia, lazábban, szorosabban tartozó műveket, műfajokat. Technológiai jelentőségű volt a tény, hogy kb. 20 évvel az európai könyvtartás feltalálása után Magyarországon is, az első között, mondhatnánk úgy is, hogy pontszerző helyen, Magyarországon is megjelent a könyvtartás, nem messze innen, Budán, András Hess műhelyében, és egy történeti munkát nyújtotta ki, Krónika Hungarorum, Budai Krónika. Az első Magyarországon nyújtatott könyv. Szintén Krónika Hungarorum a neve, Túróci Krónikájának, amiből egy példányt, tehát a nyomtatott kiadásnak az egyik példányát a kiállításon is meg tudják nézni. Ez a Brünnben nyomtatott példány, ugye ismeretes ebben az évben megjelent Augsburgban is, és Brünnben is. Galeotto Marzio műve, anekdota gyűjteménye, amit többszöri magyarországi tartózkodása alatt gyűjtött élményei alapján készített, Mátyás király kiváló bölcs tétás mondásai és tetteiről, szintén fontos forrásunk a Mátyás korabeli életre, kapcsolatrendszerekre, és a többi. Fontos viszont, hogy Pietro Ranzano jó voltából már olyan történetírói munka készült, ami a klasszikus ékes szólás egyeit viseli. Hozzá kapcsolódik majd Antonio Bonfini műve is, de még előtte említsünk egy másik szerzőt. Nem mindenki írt kedvező színben ezekről a dolgokról. Filippo Bonaccorsi, humanista névén Callimachus Experience, pont, hogy egy groteszk képet, egy torz képest, egy ellenportét festett Mátyásról, Attila nevű cím és műve Burgóban. Antonio Bonfini monumentális műve, amiket éveken keresztül dolgozott, tekinthető talán az első nagy, kiemelkedő humanista szellemiségnek, humanista stílusegyekkel elkészített történetírói munkának Magyarországon. Hazánk történetéről. Érintőlegesen ide tartozik a Decretum Maius. 1485. decemberében elfogadott törvényeket Hunyadi Mátyás 1486-ban szentesítette. Nyomtatásban is megjelentek ezek 1488-ban. Történetírói munkánk után pár a filozófia vagy filológia területéhez kapcsolódó munkát szeretnék említeni. Sok forrásból tudjuk, hogy nem csak Mátyás király, hanem más magyarországi emberek, például főul a kis Báthori Miklós, érdeklődtek a filozófia, egész pontosan a platóni filozófia, a neoplatonikus filozófia iránt, aminek ugye kályhája, központja, kisugárzó központja Firenze volt, és emblematikus szereplője alapja pedig Marsilio Ficino. Sok művel megérkezett Magyarországra, akár fordítása, akár eredeti művek, akár Corvina példányokban, akár nem Corvina példány kódexekben, és mindazt tanúsítják, hogy Magyarországon akkor élénk érdeklődés mutatkozott sok személy részéről a neoplatonikus filozófiainál. És elérkeztünk Johannes Regio Montanushoz is. Már említettem, hogy az 1461-ben alapított Pozsonyi Egyetem egyik oktatója volt. Ő ott nem csak tanított, hanem, hogy már korábban említettem, vitéz esztergomi érseki székhelyén is szerepelt, vitéznek is készített csillagászati munkát. Ez a tabulé direkcióm. Ezt megelőzően, ami a mi szempontunkból fontos, készült el Itáliában az Epitome Almagesti című műve, ami Bessarion bíboros kérésére, javaslatára készült el. Ez gyakorlatilag Ptolemaiosz, Krisztus utáni második század csillagász, csillagkatalógusának egy tömörített változata, nem a teljes fordítás, így ők ebben a formában, ebben a kivonatban latin nyelven is ismertétették őt mesterével, az akkor Georg Feuerbach, ha készült el az Epitome Almagesti. Ugye a vitéznek ajánló tabulé direkciómat, ami Esztergomban készült, Marcin Bilica vendég csillagás segítségével az előbb említettem. 1468-tól Regio Montanus után tartózkodott, vagy legalábbis dolgozott Mátyás király megbízásából is. Az ő kérésére készült el a Tabula Primi Mobilis szökfüggvénytáblázat. Még egy művet fontosnak megemlíteni tőle, főleg azért, mert ez részben Magyarországon is készült. A Defensio Theonist, vagyis a Theon védelmét már korábban elkezdte. Theon késő antik szerző, alexandriai csillagász, az előbb már említett Hypatiának, ugye ő volt az édesapja, és hogy hogyan kanyarodtam ide. Corvinában sok szereplő, sok könyvvel, sok művel szereplő Georgius Trapezuncius volt az, aki 1450-es években elkészítette Ptolemaiosz fordítását. Tehát a híres antik munka, a Megalé Syntaxis, a Matematikai Syntaxis latin fordítását. Nem csak fordítás készített hozzá, hanem kommentált is. Ezek a művek megvoltak a Corvinában. Trapezuncius nem élt Magyarországon, nem jött Magyarországra, nem tudunk arról, hogy Magyarországon tartózkodott volna bármikor is, és egyébként is 1460-ben már nagyon öreg volt, de a művei megvoltak a Corvinában. Regio Montanus és ők egymás riválisai voltak, talán erősebb ellenszemb is volt köztük, mint rivalizálás. Amikor Regio Montanus látta, mivel ő akkor már Budán volt, hogy Trapezunciusnak Ptolemaiosz művéhez írt kommentárja, illetve maga a fordítás is meg volt a koordinálva, ez őt arra sarkalta, hogy elkészítse a Defensio Theonist, vagyis Theon védelmét, amiben alapvetően Trapezunciusszal vitatkozott. Tudnélik, Trapezuncius a Ptolemaiosz írt kommentárban támadta Theont, részben plagizált is tőle, legalábbis régi Montanus vágyai szerint. Ez a munka tehát a Theon védelme, a Defensio Theonist, egyébként arra is példa, hogy régi Montanus, sokatszor elmondjuk Markora, a legnagyobb csillagászta és matematikusa, Magyarországon nem csak izolált műveket hozott létre, vagy csak könnyen elkészülő műveket hozott létre, hanem például a Defensio Theonisszal kapcsolódott is abba a vitába, ami akkor volt Európában, Ptolemaiosz fordítása, Ptolemaiosz szabatos fordítása, Ptolemaiosz szakszerű fordítása kapcsán. Egyébként egy kéziratát ismerjük ennek a munkának, az Orosz Tudományos Akadémia Szentpéteri levéltárában található. Csak pár képet villantanék föl. A Wolfenbüttelben őrzött tabulé direkciónkból egy kép, Régio Montanustól a vitéznek ajánlotta, a Széchenyi könyvtárban őrzött díszes, szépen festett címlapja a Tabula Primum Willisnek, a szökfüvénytáblázata, amit Mátyás királynak ajánlott, illetve a rivális, talán ellenfél vagy ellenség, Régio Montanus egy másik művéből, illusztrációkból, jól ismert művéből, rétorika művéből, a szépen illuminációjának a másolata az Országos Széchenyi könyvtárból. A kiállítás elkészítésében közreműködő minden kolléga és munkatárs nevében magam is szeretném megköszönni a kiállítás megvalósításához nyújtott keretet, támogatást, lehetőséget, majd megtiszteltetést nekünk. Egyúttal szeretném magam megköszönni a figyelmet mindazoknak, akik a kiállítás elkészítésében bármilyen módon is részt vettek. Nagyon hálás vagyok nekik, és önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és szervező kollégák nevében tiszteletem eljött nekik.
Tárlatvezetés előtt kérem hallgassák szeretettel a Muzika Historika Együttes előadását, művészeti vezetője Csörszrumen István, aki egyébként a NTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, lendületcsoportvezető.
Mindenkit a Mátyás kor és a Hunyadi kor zenéjéből hoztunk egy egészen miniatűr ízelítőt. Köszönjük, hogy a kiállítás jegyében és a mai szimpózió jegyében ebből a hangzó élménnyel is, nem csak vizuális és tudományos élménnyel, hanem egy kis hangzóval is szélesedhet a kép. Teljesen különböző muzsikák lesznek, mert az egész kor teljesen különböző, és zenei tükre is egészen mai fogalmaink szerint változatos és változékony, de mégis olyasmivel kezdtük, amit már akkor is reneszánsnak éreztek. Egy németalföldi vándor téma, Zsöszvidálmány, Sanzonnak két változata következik, egy három szólamú és egy négy szólamú, az utóbbit, azt Johannes Stockem, egy németalföldi szerző dolgozta fel, aki Budán is élt Mátyás udvarában, tehát olyan darabról van szó, amit Mátyás hallott. és hárfa is lesz benne, tudjuk, hogy Beatrix királyné hárfán is játszott. A mi királynőnk is hárfán is ért majd az életét. Megvan az a Camerata Hungarica lemez, amely éppen 40 éve 1978-ban jelent meg, és ami egyik kedves mesterünk, Cidra László szerkesztette, azon is hallható ez a szép sorozat. Most megint teljesen más következik. János Pannonius Búcsú várattól címen elhíresült éneke. Most ének lesz belőle. A refrénes szerkezet arra utal, hogy talán ő is szánta ilyen előadásra, és ebben a korban a latin humanista éneklésmód keretében, főleg aztán a 16. század első felében az ilyesmit akár több szólamban is iskolai célzattal is csinálták, így tanulták a versformákat, bár ma is kipróbálnák ezt, azért sokkal jobban benne a vers tanoktatás, nem lenne egy olyan megfoghatatlan vonal-vonal, félkör-félkör című absztrakció, hanem zenén keresztül mélyebbre menne. Hát ezzel kísérleteztünk mi is, úgyhogy néhány versszakot ebből a bizonyos búcsúvárattól énekből, amely falajkoszi dallamokra énekeltő, olyanokra, amelyeket aztán a 16. században Magyarországon, Erdélyben is kiadtak. Sokkal jobban tud latinul, úgyhogy tudják, hogy a befagyott folyóra és az azon való könnyű közlekedésre utal, de még ennél is téli dolog következik. Prágai kéziratokból egy táncpár, az lesz elölés a végén, és közte egy rekordáció, egy adománykérő ének, amelyet a prágai diákok énekeltek, amilyen nálunk a regölés meg a kántálás, olyasmi ez. Vannak cseh verszakai, ezeket most nem kockáztatjuk meg, úgyhogy egyszerű latinsággal próbáljuk a mindenkori diákság számára a mindenkori garasokat kérni. Thank you. szépen figyelmet a Muzika Historika Együttes nevében, és további sok-sok szép Korvina és humanizmus kutatást kívánunk mindenkinek.